Az őszi szünet után elindult az az időszak, amikor már azok a tanárok nem tanítanak, akik a státusz törvény miatt mondtak el, nem voltak hajlandók aláírni az új szerződésüket. Úgyhogy gyakorlatilag most még kevesebb a tanár, nem tudom pontosan, hogy mennyivel, de talán mindjárt most megtudjuk. És tudjuk, hogy egyre több iskolában vannak ebből nagyon nagy problémák, nagyon nagy gondok, nagyobbak, mint még évkezdéskor voltak. Tegnap előtt volt a közoktatás napja, és új közös követeléseket fogadott el a pedagógusok szakszervezetének kongresszusa és a PDS országos választmánya, amikben már benne vannak azok is, amiket a státusztörvény hozott új törvényekkel szembeni megszólalások. Hogy pontosan miről szólnak ezek az új követelések, illetve mi a helyzet most, erről fogok most beszélgetni Gosztonyi Gáborral, a pedagógusok szakszervezetének alelnökével. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Hát egy pár szót azért mondjunk arról, hogy mit lehet arról tudni, hogy pontosan hány tanár esett ki újra a rendszerből?
Pontos számot nem tudunk, mert nem készít ilyet a magyar kormány. Ők azt mondják, hogyha nincs adat, akkor nincs hiány. Ugye Rétvári Ján titkár előállt egy ilyen történelmi évszámú dátum, ugye azt mondta, hogy 1205 pedagógus hagyta el szeptember utolsó két hetében a pályát, tehát ők nem fogadták el a bosszútörvény által hát inkább felkínált, vagy inkább ránk kényszerített jogállásváltást. Azonban több érdekesség van ezzel az állítással kapcsolatban. Egyrészt, amikor a társszakszervezetünk, a PDS kikérte a közérdek adatigényléssel a 60 tankerülettől, hogy mennyien mentek el, ők azt választották, hogy nem tartják nyilván, tehát ők nem fogják tudni megmondani. Ergo nem tudjuk, hogy honnan vette ezt a számot az államtitkár, viszont azt tudjuk, hogy ő csak a tankerületek által fenntartott iskolák adatait közölte, és ott is csak a pedagógusokét. Tehát a mi számításaink szerint egyébként körülbelül olyan, csak most itt szeptember második felében ilyen 2000-2500 kolléga nyilatkozhatta azt, hogy nem fogadja el a jogállásváltást, ugyanis a rétvári féle adatból hiányzik a tankerületekben foglalkoztatott, de nem pedagógus kollégák száma, akik elhagyták az oktatást. Sajnos vannak ilyenek szép számmal. Itt az iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztensek re lehet gondolni, és nem tartalmazza egyébként ez a szám az óvodákból távozó óvodapedagógusok, és szintén ott is a nevelés-oktatás közvetlenül segítő kollégák számát. Tehát azért mondom, nem lehet tisztán látni. Egy biztos, ha már csak egy kollega is elment, az is óriási veszteség, mert ugye hagy utaljak arra, hogy szeptember második felében elnökünk Tocsik Tamás és Nahalka István oktatáskutató tartott ugye egy sajtótájékoztatót, amelyben ismertették, hogy a 2021-es kompetenciamérés adataiból azt számolták ki, hogy körülbelül olyan 20-21 ezer pedagógus hiányzik. Ha ezt hozzárakjuk, hogy ilyen 14-15 ezer nevelést-oktatást közvetlen segítő kolléga sincs a rendszerben, akkor már egészen katasztrofális számok jönnek ki.
És ugye önök végeztek egy reprezentatív felmérést is a státusztörvényről, amiben az jött ki, hogy 98% fölötti az elutasítottsága a pedagógusok között, ami azért egy nagyon súlyos visszajelzés.
Ez így van, csak a kormányzat erről sem akar tudomást venni, ők azt mondják, amit egyébként a diákok szlogenje remekül cáfol, tehát a diákok azt mondják, hogy csend nem rend. Tehát itt is az, hogy ez a megfélemlítés csendje, ez nem az egyetértésnek a csendje és nyugalma, mert nagyon sok alapvetően főleg vidéken dolgozó kollégánk nem meri már a szavát sem fölemelni, nem hogy mondjuk azt, hogy hangosan vagy tetlegesen véleményt nyilvánítani és beszállni a sztrájkokba, a tiltakozó akciókba. És hát ne felejtsük el, hogy sajnos a pedagógusok között nagyon sok az egyébként egyedülálló szülő, tehát főleg itt a nőkre kell gondolni, tehát egyedülálló anyuka, aki nem teheti meg azt, hogy megkockáztassa, hogy kirúgják, mert egyébként annak ellenére, hogy óriási a munkaerő hiánya a közoktatásban, még mindig nem csak fenyegetőznek, hanem hát elrettendő példaként egy-egy kollégától meg is válnak a különböző intézmények.
Hát pont a mi beszélgetésünk után lesz majd Horváth Eszter itt, aki egyedülálló anyuka, pedagógus volt 23 évig, és azt mondta, hogy na ő ezt már így nem bírja tovább, és azt mondta, hogy valamit majd biztos ki fog találni, de belevágott abba, hogy ott hagyta az iskolát, úgyhogy nem volt konkrét munkája. Úgyhogy azt gondolom, hogy van, amikor az utolsó csepp még azokat is kibillenti a tűrés határukon túlra, akik úgy különben 23 éven keresztül szerették csinálni, és szerették volna ezt csinálni. De hát nagyon sokféle sors van, és azt gondolom, hogy ez borzasztó emberi tragédiákat, váltásokat okozott. Nézzük meg azt a 10 pontot, amit most elfogadtak közösen, mert ugye az első pont teljesen egyértelmű ebből a 98%-os elutasítottságból is, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényt vonják vissza, és ebben nem csak a szakszervezetek, de az összes pedagógus gyakorlatilag egyetért. Mik a következő pontok? Egy pár szót mondjunk mindegyikről, jó?
Jó, nem változott az a követelésünk, amit már 2021. októberében megfogalmaztunk. Egyrészt az azonnali 50%-os béremelés, itt minden köznevelésben dolgozó számára, tehát nem csak a pedagógusok számára, illetve, hogy továbbra is azt mondjuk, hogy ez a 24 óra, amit most már szeptember 1-től alkalmaznak, hogy ez a kötelező tanítással lekötött 24 óra helyett 22 óra legyen, ez az óraszám, így is túl lennének terhelve a kollégák, tehát a 22 órával, és nem, hogy a 24-jel. Ezt a fajta bérrendszernek titulált valamit, amit itt a bosszútörvényben a kormány megfogalmazott, tehát egész egyszerűen csak 5 fokozat, és a fokozatokon belül nincsenek különböző kisebb átmenetek, tehát teljesen a munkáltatótól függ, hogy mondjuk most a pedagógus egy életpályában 410.000 forint, vagy 1.065.000 forint lesz valakinek a fizetése. Azt követeljük, hogy kidolgoztunk már egy úgynevezett 5-elemű bérrendszert, és azt legalább tárgyalja a kormány, mi azt is követeljük egyébként, hogy ezt vezessék be. Amíg be nem vezetett, de ugye a törvényből és a végrehajtási rendeletből következő teljesítményértékelési rendszert, ezt úgy, ahogy van, törőjék el, és ne is dolgozzanak rajta, mert ez teljesen elfogadhatatlan. A követelések között ott van az is, hogy igenis ismerjenek el minden gyerekkel töltött munkaidőt, tanítással lekötött munkaidőnek, tehát itt nem csak a megtartott órákat ismerjék el, és főleg fizessék is ki túlmunkaként, hanem itt, amikor a kollégák a gyerekekkel foglalkoznak iskolán kívüli programokra, viszik őket színházba, táborba, amikor délután mondjuk telefonon vagy interneten keresztül, bármilyen közösségi platformon keresztül kommunikálnak a gyerekekkel, bármilyen ok miatt, ezt is ismerjék el normális munkaidőnek. Hát a sztrájkjogot már ugye bevettük korábban is, tehát az tulajdonképpen egy régi új követelmény, hogy a sztrájkjogunkat korlátozó rendelkezéseket ezt azonnal vonják vissza. Ugye a státusztörvényben egy teljesen megfoghatatlan gumijogszabály van arról, hogy most akkor itt az érdekegyeztetés az hogyan zajlik majd. Ezt szintén követeljük, hogy egy olyan európai normáknak megfelelő, hogy ez a tripartit, tehát 3 szereplős érdekegyeztető tanácsot hozzanak létre, ahol az állam, a munkáltató és a szakszervezetek vannak jelen. És hát szintén ezt a szakszervezeti tagdíjaknak a beszedésével kapcsolatos legújabb törvényt, ezt megint csak vonják vissza, tehát nincs olyan, hogy megtiltják a munkáltatónak, hogyha ő vállalja, hogy beszedje a tagdíjakat, és ezt átutalja a szakszervezet számára, és megint csak ugye egy régi követelés, ami eddig csak az úgynevezett ilyen közös 9 pontban szerepelt a sztrájk követelések között, nem most beemeltük, hogy igenis egy egységes oktatási minisztérium felállítását követeljük.
Hát igen, mert hogy elég abszurd, ugye, hogy most a BM-hez tartozik az oktatás. Kaptak erre egyébként valami választ? Mert ugye gyakorlatilag önök felajánlottak egyeztetésre időpontokat. Kaptak-e választ erre?
Nem kaptunk, a mai napig még nem érkezett válasz, illetve azt mondom, hogy mi 14 óra óta nem néztük a központi levelező rendszerünket, de ma péntek 14 óráig nem jött válasz még az államtitkárságtól. Nem is nagyon vagyunk meglepve, általában ilyen 2-3 nappal korábban szokták jelezni. Mi a jövő hétre kértünk időpontot, tehát azt gondoljuk, hogy hétfőn, kedden kapunk értesítést, akkor a hét második felében majd találkozunk.
Ugye nyilván majd elkezdődnek valamikor az egyeztetések, valami válasz biztosan fog érkezni. Önök azt írják, hogy ha januárig nem tudnak megállapodni, akkor viszont nem marad más eszközük, mint újra a munkabeszüntetés.
Ez így van, hát muszáj valamivel továbbra is felhívni a figyelmet arra, hogy semmi lényeges változás, hát pláne pozitív változás nem történt a közoktatás rendszerében. Nyilván előtte lesznek még más akciók is, itt a két szakszervezet most akkor intenzív egyeztetésbe kezdett, illetve hát továbbra is számítunk azoknak a civil szervezeteknek, illetve a diákoknak a támogatására. És itt most belép a képbe egyébként egy új figyelemfelhívó akció, mert hogy november 22-én ugye a közoktatás napján a kúria meglepett minket, mert kaptunk tőlük két határozatot, ami arról szól, hogy a nyáron alkotmánybíróság által véglegesnek tűnően elkaszált kettő darab népszavazási kérdésünket. Most a kúria mi legnagyobb meglepetésünkre és örömünkre ismételten népszavazásra kiírhatónak ítélt. Úgyhogy most itt is izgalommal várjuk a fejleményeket, hogy a 8 napon belül valaki ezt újból megtámadja-e az alkotmánybíróságon, vagy tényleg nekiállhatunk és gyűjthetjük az aláírásokat.
Ugye gyakorlatilag ezzel a kúria elismerte, hogy az állampolgárok mégiscsak kompetensek és elég értelmesek ahhoz, hogy elolvassanak egy kérdést, felfogják és akkor tudjanak rá válaszolni. Mert valójában ez volt azért, hogy az állampolgárok nem elég kompetensek a kérdések megválaszolásához.
Igen, és igazából már másodszor ad nekünk igazat a kúria egyébként, mert ugye ők a nyár elején, június vége felé ott ezt már leírták, csak akkor az alkotmánybíróság nagyon gyorsan visszadobta a kérdést, pont az, hogy itt a kompetens választópolgárok megközelítéséből nem lehet levezetni ezeket a kérdéseket, úgyhogy a kúria zseniálisan azt mondta, hogy figyelembe vette az alkotmánybíróság intelmeit, illetve állítását, újból megvizsgálta ezt a két kérdést, és azt arra jutottak, hogy egy átlagosan tájékozott választópolgár egyértelműen értheti ezt a kérdést, és egyértelmű igennel vagy nemmel tud válaszolni. Ráadásul még azt a pici fricskát is oda nyomták az alkotmánybíróságnak, hogy ezt a kérdést ugyanazzal a módszerrel vizsgálták meg, ahogy a kormány gyermekvédelmi népszavazási kapcsán alkalmazott módszert használták, tehát gyakorlatilag azt mondták, hogy nem lehet különbséget tenni csak azért, mert egy kormány indít népszavazást, vagy egy magyar állampolgár, ugyanazok a feltételek vonatkoznak mindenkire, és ezek a feltételek alapján viszont megfelel a mi két kérdésünk. Ugye itt két olyan kérdésben kaphatunk zöld utat, ami én azt gondolom, hogy tényleg mindenki számára érthető. Egyrészt a diákok munkaterhének a csökkentése, hiszen azt követeljük, hogy heti 3 órával csökkenjen a diákok munkaterhe, illetve megint azt mondom, hogy egy lépés a 21. századi, valódi 21. századi oktatás felé az az, hogy a helyi tantervekben a 10% helyett 30%-kal lehessen eltérni a központi keret tantervtől, mert azt mondjuk, hogy teljesen nonsens, hogy egy elit általános iskola vagy elit középiskolában tanuló gyerekektől ugyanolyan szinten követeljék meg, mint mondjuk itt a nagyon hátrányos helyzetben lévő térségek iskoláiban. Azt gondoljuk, hogy ott sokkal nagyobb szerepe van a tudásanyag elmélyítésére, az állandó ismétlésre, és ezt ugye kevesebb anyaggal könnyebben meg lehet tenni. Tehát úgy néz ki, hogy egyelőre ez a két kérdés most nekünk áll győzelemre a dolog, tehát indíthatunk aláírásgyűjtést a népszavazási kezdeményezéshez.
Hát reméljük, hogy az elkövetkező 8 napban semmi olyan nem fog történni, ami ezt megint megakadályozza, és akkor utána el lehet kezdeni valóban az aláírásgyűjtést. Nem véletlen, hogy a 9. pontban egy pillanatra visszatérek még a beadványukhoz, illetve a követeléseikhez. Ott van, hogy törőjék el a szakszervezetek működését, jogait korlátozó rendelkezéseket, és nyilván az sem véletlen, hogy most tartotta a kormány fontosnak, hogy belenyúljon ebbe a szakszervezeti törvénybe. Mit érzékelnek az iskolákban? Ugye nyilván azok a pedagógusok, akik maradtak, azok még túlterheltebbek, még több olyan helyzetnek vannak kitéve, amik ellen tiltakoztak idáig is, és mégis a törvényt elfogadták. Mennyire gátolja a szakszervezetek működését ez a fáradtság, ez az időhúzás a kormány részéről, ez a folyamatos támadás, illetve most az, hogy a szakszervezetek működését jogilag is korlátozni szeretnék?
Nyilván a kormánynak pont ez a célja, amit ön itt az előbb vázolt, és mi is azt érezzük, hogy nyilván a kollégák fásultak, valahogy föl kellene rázni őket. Ezt már én többször, több helyen elmondtam, hogy azért ebben mindig bízhatunk a kormányban, mert valamilyen intézkedést mindig hoz, amivel ismételten fölpiszkálja itt az ellenállás lángját. Mi ezt azt kell mondani, hogy félig pozitívan, tehát inkább tele lesz a pohár, vagy félig tele van a pohár, elven fogjuk ezt föl, mert azt mondjuk, hogy megoldjuk, tehát a szakszervezetünk kongresszusa döntött a tagdíj mértékéről, a beszedésnek a lehetőségéről, és igazából itt a kollégáknak most egy óriási előnyük lehet, hiszen azzal, hogy ők egyénileg utalják a tagdíjat, vagy esetleg csoportos beszedéssel kerül a szakszervezethez a tagdíj, ezzel tulajdonképpen a munkáltatót kiiktattuk a képből, és így nem fogja tudni a munkáltató, hogy ki szakszervezeti tag, ki nem. Tehát itt akár adott esetben ugye nagyon sok olyan visszhangot vagy visszajelzést kaptunk, hogy nem mernek belépni a szakszervezetbe, mert nem akarják, hogy a munkáltató erről tudomást szerezzen. Na, hát most itt van a legremekebb alkalom, hiszen most úgy lehet szakszervezeti tagnak lenni, hogy nem, egyáltalán nem fogja megtudni a munkáltató. Innentől kezdve azok a mondjuk félelmek legalább eloszlathatók, ami ugye itt az állandó szőnyeg szélére állítástól félnek a kollégák, és sajnos egyébként ez nem csak félelem, mert ugye most itt a múlt hét, az, meg ez a hét ez elég sűrű volt, ugye megkaptuk Kozma Ákos oktatás, illetve az alapvető jogok biztosától azt a levelet, hogy a mi kérésünkre, panaszunkra vizsgálatot indít az EGMIG-ben, tehát az úgynevezett egységes gyógypedagógiai és módszertani intézetekben. Ehhez kellett nyilván egy-két sajtó megjelenés, és az ott megjelent képeket néhány intézményvezető beazonosította, és egész egyszerűen a szakszervezeti tagságot szőnyeg szélére állítva számon kérte rajtuk, és megtiltotta nekik, hogy bármilyen információ kimenjen. Tehát sajnos hozzá kell lassan szoktunk ahhoz, hogy egy olyan országban élünk, ahol azokat büntetik, és nem csak a köznevelés terén, elég ugye Ádám Zoltánra gondolni a Corvinus Egyetemről, tehát azokat büntetik, akik jelzik és fölfedik a problémákat, nem azokat, akik egyébként ezért a problémáért felelősek.
Hát reméljük, hogy változni fog a helyzet, nyilván a két szakszervezet és meg a pedagógusok is ezért küzdenek. Kíváncsi vagyok, hogy milyen választ kapnak majd az egyeztetésen ezekre a követelésekre, és remélem, hogy sikerül mégiscsak elindítani majd a népszavazást. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Osztonyi Gábor, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke, és sok sikert kívánok a munkájukhoz.
Köszönöm szépen, és köszönöm a megkeresést, és minden jót, viszont hallásra.
Viszont hallásra.